Kontakt rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, itt a Kontakt rádióban. Ezúttal második Pepi fáraónak a szakkarai piramisáról fogunk beszélni, pontosabban piramis együtteséről, halotti kultusza számára, amit építetett. Ez a piramis Dél-Szakkarában található, azon a területen, ahol számos további piramis is épült, és amelyik tulajdonképpen az óbirodalmi fáraóknak a fő temetkezési helye volt. Tudjuk ugye, hogy itt azért voltak kisebb-nagyobb eltérések, tehát hogyha időrendbe vesszük, a harmadik dinasztia korában itt épültek a fáraóknak a sírjai, legnevezetesebb Djoszer fáraónak a síregyüttese, amelyik az első piramis is egyúttal, és amelyik még lépcsős piramis volt. A továbbiakban a harmadik dinasztia további uralkodói is szerettek volna hasonló síregyüttest építeni a maguk számára, de minthogy rövidebb ideig uralkodtak, feltételezhetően ezért nem készültek el az ő síregyütteseik. Minden esetre Szehemhet fáraónak megtalálható itt egy síregyüttese, pontosabban az alapozások, illetőleg körítőfal és a piramisnak egyes részletei, illetőleg a Giszrel Mudir néven ismert másik hasonló piramis körzetnek a nyomai is felfedezhetők, itt azonban még kevesebb készült el. Ezt követi a negyedik dinasztia, Snofru fáraó az első, aki a negyedik dinasztiának az első uralkodója, és aki már nem lépcsős piramist épített, hanem valódi piramis szeretett volna építeni. Ez az építkezés azonban még nem volt olyan könnyű, nem voltak előzmények, illetőleg van olyan feltételezés, hogy a harmadik dinasztia végén Huni fáraónak a piramisa az már ilyennek indult volna, a Médumi piramis, de nem sikerült elkészíteni, és Snofru volt az, aki befejezte. Tény, hogy Snofru fejezte be, és az is tény, hogy ő egy másik, azaz két másik piramist is építetett, a Dahsuri piramisokat. Ennél, mind a kettőnél már egyértelműen nem lépcsős piramisként, hanem egyenes falu, valódi gúlaformájú piramisként kezdték el az építkezést. A tört piramis neve is mutatja, hogy ennek azonban az íve megtörik, nem véletlenül belül repedést lehet felfedezni. Hogy a repedés miért és hogyan keletkezett, nem tudjuk, de az építkezés során jött létre, hiszen a javítások megállapíthatóak. Úgyhogy az a legvalószínűbb, hogy emiatt kellett statikai okokból megváltoztatni a dőlés szögét a piramisnak. A vörös piramis Dahsurban már teljesen szabályos, gúlaformájú, ennek a piramisnak az építésével sikerült kialakítani azt a formát a IV. Dinasztia korában, ami ettől kezdve az egyiptomi piramisok általános jellemzőjévé vált. IV. Dinasztiában ezután újabb helyet választottak ki az építkezés céljára, a gízai fennsíkról van szó, Keopsz, Kefrén és Mükerinosznak a piramisáról, amik egymás mellé épültek. 5. dinasztia ismét más helyet választott, Abuszírben építkeztek, de nem mindenki, mert például Unisz visszatért már Szakkarába, és piramisát itt építette meg, nem messze Djoszernek a piramis együttesétől. Unisz piramisa azért is nagyon jellegzetes, különleges, mert először itt jelentek meg az úgynevezett piramis szövegek. Ezek olyan vallási túlvilágra vonatkozó föliratok, hieroglif szövegek, amelyek a fáraónak az életét, a halál utáni életét segítették, illetőleg arról szóltak, hogy hogyan, milyen módon fog majd az istenek közé jutni, és közöttük élni le örök életét. Tehát rendkívül fontosak voltak a túlvilág számára, de ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy ezeket a szövegeket ekkoriban csak a fáraónak volt joga fölvésetni, a sírjában, a sírkamrában volt ez jellemzően a falakra fölvésve, mások nem juthattak ezekhez hozzá. Második Pepi azonban ebből a szempontból egy nagyon különleges uralkodó volt, ugyanis az ő idejében tűnnek föl először a királynői piramisokban ugyanezek a piramis szövegek. Tehát ez egy nagyon jelentős vallási változást tükröz, amelyik vallási változás mögött másfajta változások is rejlenek, hiszen a szemléletmódnak a változását sok minden előidézi. Ezek között nyilvánvalóan a vallási életnek a fejlődése éppen úgy szerepel, mint azok a körülmények, amilyen körülmények között éltek, vagyis, hogy a fáraónak a tekintélye, fáraónak a rangja kevésbé emelkedett már ki, nem csak ő volt az Isten, hanem a közvetlen környezete is részesült ebből az isteni hatalomból, és ezért lehetséges az, hogy feleségei ugyancsak megkaphatták ezt a kiváltságot, hogy piramis szöveget irathattak sírjaikra. A hatodik dinasztia uralkodói valamennyien Szakkarában temetkeztek, és Szakkarának különböző részein. Második Pepivel kapcsolatban érdekes, hogy ő Szakkarának egy egészen távoli területét választotta ki, pontosabban egy olyan területét, amelyet az ő hatodik dinasztia beli elődei nem igazán részesítettek előnyben, ő ugyanis Dél-Szakkarában temetkezett, a többiek pedig az északi területen. Pontosabban Sepszeszkáf fáraónak a nem piramis formájú, tehát masztaba formájú halotti együttese mellett attól 120 méterre építette meg a maga a sír együttesét. Hogy miért történhetett ez, miért szakított a hagyományokkal, legalábbis bizonyos értelemben, erre a korszaknak a politikai, gazdasági viszonyai is rávilágítanak. Ekkor ugyanis sok minden megváltozott, pontosabban a mennyiségi változások lassan kezdtek minőségi változássá alakulni. Második Pepi fáraónak a neve, Pepi, tehát ez a születési neve, az a név, amit Szá-Ré, vagyis Ré fia néven szoktunk emlegetni a királyi titulatúrában. A trón neve, azaz uralkodói név, ami a két ország urát jelölte, Noferkáré volt, tehát a korszaknak a szövegeiben ez volt az a név, a fő név, amivel a legtöbbet emlegették. Ennek a névnek a jelentése Ré Ká lelke volt, vagyis Rének a megjelenési formájának tekintette önmagát. És mindez Nofer, vagyis tökéletes volt. Tehát Ré Ká lelke tökéletes, hogyha le akarjuk fordítani a nevének a jelentését. Természetesen voltak további nevei is, eddigre már kialakult a teljes királyi uralkodói titulatúra, vagyis az öt név, ami a fáraókra jellemző. A Horus neve a Nétyeri Háú, vagyis isteni megjelenésület, a két úrnő neve pedig ugyanez a Nétyeri Háú, csak a Nepti a két úrnő előtaggal. Az Arany Horus neve az már más volt, Szechem volt ugyanis, tehát hatalmas. A nevében levő hatalommal kívánta a hatalmát jelezni, illetőleg ő az az uralkodó, aki a hagyomány szerint a leghosszabb ideig uralkodott Egyiptomban, a hagyomány ugyanis 94 évet tart számon. A valóságban nem tudjuk, hogy valóban ilyen hosszú ideig uralkodott-e, az tény, hogy nagyon hosszú ideig más uralkodókhoz képest rendkívül sokáig uralkodott. A sír együttesében előfordult évszám a 33. marhaszámlálás. Elméletileg két évente voltak a marhaszámlálások, ami azt jelenti, hogy 66 uralkodási év után temetkezett itt el. A valóságban azonban nem tudjuk, hogy valóban mindig két évente tartották-e meg, tehát elképzelhető, hogy volt olyan marhaszámlálás, amikor rövidebb időszakról beszélhetünk két évnél. Sokkal rövidebbről viszont semmiképpen nem, tehát a 66 évet többé-kevésbé megközelítő időszak biztosnak tekinthető uralkodási idejében. Ez alatt az idő alatt nagyon sok változás történt Egyiptomban. Az éghajlati változások között nagyon fontos megemlíteni azt, hogy kimutathatóan a Nílus áradása alacsonyabb szintű volt uralkodásának legalábbis a második felében, ami egyértelművé teszi, hogy az országnak az élelemellátása, tehát a gazdasági élete is komoly nehézségekkel küzdött. A komoly nehézségeknek az eredménye természetszerűleg az, hogy akiknek kevesebb földjük volt, akik kevesebbet tudtak élelmiszerre költeni, mondanánk magyar kifejezéssel, tehát kevesebb vagyonuk volt, amivel élelmiszert beszerezhettek, nyilvánvalóan rosszabbul éltek, sőt a korszaknak a temetőit vizsgálva lényegesen nagyobb a halálozási arány az előző időszakokhoz képest, tehát nagyon sokan éhen haltak. Ez nagyon szomorú helyzet, de ezt a helyzetet minden valószínűség szerint nem csak a gazdasági, pontosabban nem csak az időjárás okozta hiány eredményezte, hanem az ország vezetőinek az egymással való marakodása is, ugyanis egyértelmű, hogy ebben az időben már a királyi hatalom ereje meggyengült, voltak olyan nomarchészek, vagyis nomosz vezetők, a mai megyéhez hasonló volt a korabeli nomosz, akik egymással hadban álltak, az ilyen háborúk pedig még tovább növelték az éhínséget. A királyi hatalom a kezdetekben még természetszerűleg jóval erősebb volt, mint később. Ennek az időszaknak az emlékét őrzi Horhufnak a levele, négy levelét ismerjük, ő Elefantinének volt a kormányzója. A négy levélből a második levél az, amikor Jamban, tehát a mai Kerma területén járt, és onnan egy pigmeust hozott haza, ezt a levelet sírjába is fölvésette, ugyanis a fáraó, amikor jelezte neki, hogy ilyen különleges zsákmánnyal tér haza, rendkívül örvendező levelet küldött neki, mondván, hogy ez a legértékesebb mindabból, amit hoz. Pedig bizony sok tömjént, elefántcsontot, ébenfát, értékes állatbőröket is hozott magával, de a gyermek fáraónak a pigmeus volt a legnagyobb kincs. Mások is vezettek expedíciókat, szintén délre vezetett expedíciót, például Hekáib, másik nevén Pepinacht, aki kétszer katonai expedíciót vezetett, egy alkalommal pedig tudjuk, hogy egy másik expedíció vezetőjének, aki a nubiai területen halt meg, a testét, holttestét kellett visszahoznia. Sikerrel járt ezzel a küldetéssel is. Nem volt egyedülálló ez a küldetés, volt olyan, akit ide küldtek ki, és szintén a holttestét kellett hazaszállítani. Szamni esetében is, Szamni nomarchész Mehu testét hozta vissza, és egy második Mehu néven ismert nomarchész pedig Szamniét hozta vissza, tehát nagyon komoly harcok folytak, elsősorban a déli területen, de északon sem mindig volt békés a helyzet, noha Bübrosszal elsősorban kereskedelmi kapcsolatban álltak az egyiptomiak. A nyugati sivatagba karavánok mentek, Karga, Szelima, Dakhla oázis esetében tudunk ilyenről, illetőleg Dakhla oázisban, Balat településen nagyon komoly helytartói palota is volt. Egyelőre ennyit az előzményekről, most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
محبك وحنانه الروح تناجي والنسمة تحمل سلام محبك عجبوك ليه وانتي اماني فوحة
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Thotmesz művészeti rovatunkban járunk, és a zene után második Pepi fáraónak a piramisáról lesz szó. Második Pepi fáraó, mint említettem, Dél-Szakkarában temetkezett, és a piramis együttese tulajdonképpen a hagyományos piramis együtteseknek a formáját követi, szintén épültek királynői piramisok mellé, mint ahogy ez ekkoriban már szokássá vált, és mint említettük, ezen szokásokban nagyon különleges újítás volt az, hogy a királynői piramisokban is megjelentek a halotti szövegek, azok a szövegek, amik az uralkodónak a túlvilági életét voltak hivatottak elősegíteni, részben az istenekhez kerülését, részben az ott végzett áldozatokat, illetőleg az istenekkel együtt végzett cselekményeket, és ezekből a szövegekből nagyon sokszor az ókori egyiptomi mitológia istenképzeteknek különböző arculatait is meg lehet ismerni. A piramis együttesnek, mint a többinek, volt neve Men Anch Noferkari, vagyis maradandó és él, Noferkari, vagyis hogy második Pepi fáraó, de elképzelhető a maradandó második Pepi fáraó élete fordítás is. Az biztos, hogy a piramisát ugyanolyan technikával építették, mint a többi piramist, és a szélessége 78,5 méterben határozható meg mind a két oldalon, de hozzá kell tenni, hogy nem ez volt az eredeti szélessége, ugyanis felfedezték azt, hogy van egy olyan oldala, az északi oldal, ahol először megépítették a piramisnak az oldalát, illetőleg a bejárathoz kapcsolódó részt, majd utána ezt lebontották, és valamivel kijebb vitték, úgy épült meg a piramis. Tehát több lépcsőfokban épült a piramis, valamiért változtattak rajta menet közben. A magassága eredetileg 52,5 méter lehetett, ami azt mutatja, hogy az átlagos 6. dinasztia korában szokásos magasságokat követi, vagyis második Pepi fáraó nem akart kirógni a sorból ebből a szempontból. Itt az őseinek a hagyományát folytatta, egy átlagos, akár standardizált piramist épített magának. Dőlésszöge ugyancsak ezt követi, az 53 fok, 13 perccel tér el, ehhez képest annyival több. Maga a sír együttes, tehát teljesen hagyományos módon épült föl, ami azt jelenti, hogy kapcsolódott hozzá a keleti oldalon egy halotti templom, ennek volt egy följárója, a följáró végén pedig völgytemplom volt. illetve magát a piramist, és annak a közvetlen környezetét egy körítőfal vette körül, és ez a körítőfal magában foglalt egy kultuszpiramist is, ami szintén tulajdonképpen Djoszertől, amikor a déli sír megépült, hagyományos építészeti eleme volt a síregyüttesnek. A fáraó sírhelyét rejtő piramist mészkőtömbökből építették, lépcsős formában, ezeket a mészkőtömböket agyakhabarccsal kötötték egymáshoz, egyébként nagyjából tégla méretűek voltak, tehát kicsik, könnyen mozgathatók, nem úgy, mint a IV. Dinasztia óriási kőtömbjei. A külső borítást pedig nagyon szépen finomra csiszolt turai mészkővel oldották meg. Szokatlan a piramis megjelenésében, hogy a piramis falához egy körülbelül 7 méter széles sávot építettek téglából, aminek a magassága a piramis körzet körítőfalának a magasságával egyezett meg. Hogy miért készült ez a sáv, nem tudjuk, feltételezések természetesen vannak. Az egyik feltételezés szerint ezen a területen lehetett földrengés ekkortájt, és emiatt erősítették meg a piramist egy külön fallal, téglafallal. Egy másik elképzelés szerint a fáraónak a Szed ünnepe miatt volt szükség egy újabb falra, ennyivel úgymond megnagyobbította, növelte túlvilági lakóhelyének a területét. Ismét másik elképzelés szerint az egyiptomi hieroglifákról van itt szó, annak a fizikai megvalósítása, ugyanis az egyiptomi hieroglifán egy négyszögletes alapra helyezik a piramisokat. Ez a négyszögletes alap feltételezhetően eredetileg a körítőfalat jelezte, ami körülvette a piramist, és amin belül volt a piramis, és az egyiptomi szemléletnek megfelelően nem takarta a piramista fal, ezért helyezték fölé. Ahogy az áldozati ételeket is egymás fölé rakva ábrázolták a sztéléken és képeken, sírfestményeken, ugyanúgy itt is a fontos elemeket egymás fölé helyezték. Azonban az idők folyamán úgy tűnik, hogy változás történhetett, elképzelhető, hogy a piramisnak, magának, az épületnek gondolták a részének. Nem tudjuk, forrásunk ezzel kapcsolatban nincsen. Visszatérve tehát az északi kápolnával, ezt a piramis északi falával együtt kijebb tolták, régészetileg kimutatható, hogy lerombolták, és utána építették újból föl ezt az oldalt. Itt, hogyha belépett valaki, akkor az ekkoriban szokásos 6. dinasztia standard szerkezetét találja, belső szerkezetét, ami azt jelenti, hogy egy lejtős folyosó indul, ezen a lejtős folyosón lefelé haladva, körülbelül 16 méter után érkezünk el egy kis kamrához. Ebben a kamrában alabástrom és dioritból készült edényeket találtak, valamint egy késnek a pengéjét, ami aranyból volt. Tekintve, hogy az aranykéssel vágni bizonyára nem vágtak, papírt nem ismerték, tehát azt nem vághattak, a papíruszt elméletileg lehetett volna, de nem tudunk róla, hogy késsel vágták volna. Ennek következtében funkciója nem a vágás lehetett, hanem valami jelképes rituális cselekményre irányulhatott. Van egy olyan elképzelés, amelyik szerint a piramis lezárási rituálénak lett volna az eszköze. A folyosó ezután a kis kamra után tovább folytatódik, 23 méter hosszan, és úgy érkezik az előkamrához, a sírkamra előkamrájához. Közben azonban három hatalmas gránit monolit tömböt is elhelyeztek itt, és hogy elférjen ez a három gránit tömb, anélkül, hogy elzárná a piramisnak a lejáratát, ezért kis fülkéket is kialakítottak, ebbe helyezték el legalábbis részben a gránit tömböket. Természetesen, amikor megtörtént a temetés, tehát a fáraónak a múmiáját a szarkofágjába vitték, ott elhelyezték, elvégezték a megfelelő rituálékat. Ahogy kimentek a munkások, lezárták ezeket a nagy kőtömböket, a fülkéből kihozva a helyükre tolták, és megközelíthetetlenné vált, legalábbis reményeik szerint, a sírkamra. A valóságban tudjuk, hogy ez nem így történt, mert hogy amikor Gaston Maspero bejutott a sírkamrába, már nem volt ott a múmia. Tehát valamikor mégiscsak ide bejutottak olyan emberek, akiknek a célja a vagyonszerzés, a kincskeresés volt. Tudjuk, ez középkorban, ez az arab világban egy teljesen szokványos foglalkozásnak számított, tehát minden valószínűség szerint megtalálták a múmiát, és kivitték. Mint múmiát jól tudták hasznosítani, eladni, akár gyógyszerként is, hiszen tudjuk, hogy Európában nagyon nagy volt a kereslet a múmia porra, ami a kezdeti időszakban valódi múmiából készült, annak a porított változata volt. Nos, tehát ennek a folyosónak a végén, ami viszont most már nem lejtős volt, hanem teljesen vízszintesen haladt, következett az előkamra, amelyiket nyeregtetővel alakítottak ki, éppen úgy, mint ahogy a sírkamrát, és ennek is a mennyezetét csillagokkal díszítették, tehát egyértelműen nagyon fontos túlvilági szerepet tulajdonítottak a csillagoknak. Ez annál is inkább érthető, hiszen tudjuk, hogy a piramis szövegekben is szerepelnek a csillagok, maguk a fáraók is az égi vizen hajóznak Rénapistennek a társaságában, akinek az égi Níluson halad a hajója. Tehát a csillagok érthető módon voltak fontosak, a csillagdíszítést pedig sötét égre rajzolták, hiszen éjszaka valóban sötét az ég volt. A sír kamrába belépve ugyancsak nyeregtetős mennyezetet találunk, és a nyeregtető alatt két oldalról nagyon hosszú sorokban sorakoznak egymás alatt a hieroglif jelek a piramis szövegekkel. Összesen két oldalon, illetőleg három oldalon találhatók a piramis szövegek, a negyedik oldalon a szarkofág mögötti résznél ott pedig palota homlokzatot lehet látni. És ehhez a palota homlokzathoz kapcsolódik tulajdonképpen vizuálisan, képileg maga a koporsó is, hiszen a koporsót pedig úgy alakították ki, minthogyha szőttesekkel lenne borítva, így faragták és festették meg. A láb és fejrésznél pedig egy-egy ajtóformát, tehát álajtót alakítottak ki rajta, mintha csak azon keresztül lehetne belépni a sírnak a további részébe, ami már a túlvilágnak a részét alkotja. A sírkamrával kapcsolatban még azt is érdemes megjegyezni, hogy maga a szarkofág az fekete gránitból készült, és a belevésett mintát festették is, mégpedig zöld színnel. A zöld színnek a használata sem véletlen, ókori egyiptomi nyelven uácsnak mondták a zöldet, ami bizonyára változott az évezredek során, de alapvetően nem, csak a kiejtésében változhatott. A zöld szín pedig, illetőleg az uács szó nem csak a zöldet jelentette, hanem a friss, prosperáló vagy sikeres értelmet is nyerte, úgyhogy minden valószínűség szerint azért lett zöldre festve itt a túlvilágra vezető álajtó, hogy sikeressé, frissé, üdévé tegye azt a szemét, aki ezen keresztül közlekedik, aki ki lehetne más, mint második Pepi fáraó. Sírfelszereléséhez hozzátartozott nyilván nagyon sok minden, amit a rablók elvittek, amit viszont tudunk, az az, hogy a koporsója mellett volt egy olyan mélyedés, üreg, amiben a kanopusz edényeit tartották. Hogy mekkorák voltak a kanopusz edények, meg milyenek, nem tudjuk, csak azt, hogy ekkoriban még a lezárásuk egyszerű gombostű fejhez hasonló formában történt. Az viszont tény, hogy ebben a mélyedésben egy ilyen fedőt találtak. Tehát némi elképzelésünk mégiscsak lehet ezekről a kanopusz edényekről. Most ismét zene következik. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Thotmesz művészeti rovatunkban járunk, második Pepi fáraónak a piramisáról lesz szó. A piramis, mint említettem, kőből készült, és lépcsős szerkezettel, ennek ellenére egyfajta tengely megfigyelhető, és ez a tengely, illetőleg magának a piramisnak a szerkezete a középirodalom korára is erőteljesen hatott, minden valószínűség szerint legalábbis feltételezik, hogy ezért alakult olyanná, mint amilyenné vált, nevezetesen, hogy a kővázat agyaktéglával egészítették ki a középirodalmi piramisoknál, ahogy itt az északi falon tették, illetőleg, ahogy az egész piramist körbevették ezzel a 7 méter széles sávval. Az is érdekes, hogy a sírkamrának a fala belülről, az északi és a déli fal mindegyik egyetlen egy nagyméretű gránit tömbből készült, tehát nem kisebb darabokból rakták össze. Megint csak különlegessége a piramisnak, hogy nagyon sok fogolyszobrot találtak ebben a körzetben. Természetesen ezek zömükben nem voltak épek, úgyhogy nyilvánvaló, hogy az idekerülésüknek valamilyen rituális oka lehetett, és ez a rituális ok nagyon valószínűen az ország határainak a védelmét jelentette, tekintve, hogy a núbiai expedíciók elég sűrűek voltak az ő idejében, elképzelhető, hogy szükség is volt rá, hogy hosszasabban időzzenek ott az egyiptomiak, vagy gyakrabban menjenek oda. Ez azonban nem mindig volt megoldható, csak bizonyos mennyiségben, bizonyos számú katonával, ami, mint említettem, nem mindig volt elegendő. Így tehát feltételezhetően azért volt ez a sok fogoly szobor itt, hogy mágikus úton fogolyjá tegyék az ottani lázadókat. A piramis mellett van egy halotti templom. Ez a halotti templom hagyományos halotti templomok szerkezetét követte, alapvetően két részre tagolódik, egy külső, meg egy belső részre. Formájában, kialakítási módjában lényegében a korábbiakat követi, azonban van néhány új jelenség a szerkezetében. Az egyik legnagyobb újítás az, hogy a bejárati folyosó elé egy nagyméretű, egy hosszú keresztfolyosót helyeztek, aminek a két oldalán északi és déli tájolással kis helyiséget alakítottak ki. Ez a helyiség feltételezhetően raktározás célját szolgálta, de van olyan elképzelés is, amelyik szerint nem gyakorlati haszna volt, hanem ennek vallási, rituális jelentősége van, vagyis hogy a Heliopoliszi és a Szaiszi legfőbb isteneket, az ő jelenlétüket biztosítsa. Ezután már a megszokott formában külső és a belső egységre oszlik a halotti templom, vagy más néven piramis templom. Így tehát a belső résznél megvan a bejárati folyosó domborműves díszítéssel, aztán következik az udvar, 18 oszlopot, illetőleg pillért készítettek el ezen a területen, majd utána, az udvar után következik két oldalt a raktárak és az elválasztó folyosó a piramishoz közeledve. Az elválasztó folyosó sem mindennapi, ugyanis a nyugati falon stilizált fülke található, a keletin pedig a szed ünnepnek az ábrázolása, éppen az a jelenet maradt meg, ahol a fáraó a futás feladatát végzi el. Tovább a minünnepéről is megemlékeztek, így egy díszített, számunkra is sokat mondó jelenetsort lehet megfigyelni. Két oldalán raktárak helyezkednek el, majd az elválasztó folyosónál még azt is érdemes megjegyezni, hogy líbiai fejedelmeknek a legyőzését is ábrázolták. Piramis udvarra szintén ki lehet innen menni, amelyik udvaron pedig medencéket találtak, és ezek a medencék funkcionális szempontból vetnek föl komoly problémákat. Mivel, hogy önmagában medencének nem sok értelme van, biztos, hogy valami olyan cselekményhez kapcsolódott, ami az udvaron zajlott. Hogy konkrétan mi lehetett ez, azt nem tudom, de feltehetően a vízáldozatnak a folyadékát helyezték itt el. Ha tovább megyünk, akkor most már a belső egységeknél tartunk. Itt ennek a bejáratánál lehet azt a jelenetet látni, ahol egy istennő második Pepi fáraót szoptatja, és ennek a látványnak az ismeretében lépünk be a szentélybe, amihez lépcsőn tudunk följutni, körülbelül egy teljes méterrel magasabb, ugyanis a padlózata a külső helységénél. A kultuszkápolnában egy ötös fülkével találkozunk, vörös gránit fülkéről van szó, amit minden bizonnyal kapuval zártak be, kettős, kétfelé nyíló ajtóval, de ezek elvesztek. Az viszont most is látszik, hogy a középső valamivel nagyobb volt, mint a két szélső helyiség, és itt életnagyságú királyszobor talapzata maradt meg. Ebből a csarnokból tudunk az előcsarnokba belépni, amely négyszögletes természetű volt, és amelyben viszont nyolcszögletű pillérek álltak. A mennyezete ugyanúgy csillagos volt, mint ahogy a sírkamrának a mennyezete, a falon pedig áldozatvívőket ábrázoltak, amint szépen sorban hozzák második Pepi fáraónak és a belelevő isteneknek mindazt a szép és jó dolgot, amit a túlvilágon el kell fogyasszon. illetőleg el tud fogyasztani, meg élvezni tud. Természetesen itt is voltak raktárak, illetőleg van egy kis csarnok a déli oldalon, ahol Dombor Mivel az ellenség legyőzését, vadászatot ábrázolta, illetőleg egy kvarcit pilléres kis előcsarnok is kapcsolódik hozzá, amelynél Nehpet és a fáraó egymást átöleli, illetőleg Anubis sakál formájában fekszik és védelmezi. Ugyanakkor 100 istent és 45 hivatalnokot fogad itt a király, valamint az áldozati csarnoknak a jeleneteit is érdemes megemlíteni, pontosabban Dombor művét, ahol a királyt és Káját ábrázolták, amint egy áldozati asztal előtt ült, és fogadta azokat az áldozatokat, amiknek a hosszú listáját a falra vésték. Kacsa, liba, fürgy, galamb, gazella, kecske, antilop, marha, szőlő, medve, kenyér és sok más szerepelt még ebben a listában. Az álhajtó pedig azt a célt szolgálta már egészen a piramis fala mellett, hogy ezen keresztül tudjon közlekedni a fáraó. Kultusz piramisa lényegesen kisebb volt, a déli oldalon helyezkedett el, 15 méter és 75 centiméternek mérték, a dőlésszöge pedig 63 fok volt. Sírkamráját félbehagyták, tehát nem készült el. Viszont emellett is találtak a padlózatban három kis medencét, és feltételezhetően ez is ugyanazt a célt szolgálta, mint a nagy sír melletti medencék. Következik a feljáró. A feljáró 400 méter hosszú volt, az íve, a vonala két helyen is megtört, de szerencsére ez nem jelentett problémát, a földrajzi viszonyok miatt kellett megtörni. Így hosszabb lett az út, több domborművet lehetett elhelyezni rajta, a domborművek azonban nagyon nagy részt hiányosak, elvesztek, ami megmaradt, abból tudjuk, hogy itt például a király szfinx vagy griff formájában győzte le Egyiptom ellenségeit, meg tudjuk, hogy számos áldozatot mutattak be neki, és még istennőket is nagyobb mennyiségben ábrázoltak a királyi trónnak a közelében. A feljáró völgytemplomhoz vezetett, ez a völgytemplom alapszerkezetében tekintve nagyon szokatlan volt, eltérő a megszokottakhoz képest. Egy csatornának a partján helyezkedik el, északnyugati tájolású. Itt is volt 8 pilléres csarnok, és a domborműveken a királyt istenek társaságában ábrázolták, az ellenség legyőzése természetszerűleg itt is megtalálható, de ez a káosz fölötti uralmat is kifejezte, amit például víziló vadászat ábrázolásával is megörökítettek. Illetőleg van itt egy olyan különleges dombormű, ahol vízilovat szállítanak fa szánon. Lépcső vezetett föl a tetőteraszra, és raktárak kapcsolódtak hozzá. Még 3 királynői piramis is van, ezekről az idő hiányában most nem lesz szó, csak annyi, hogy Neit, Iput, vagy második Iput és Ugyepten nevű feleségei számára épültek ezek a piramisok. Most búcsúzunk Önöktől. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.